zsidókhoz írt levél 10. részének a 15-től a 25-ig terjedő versei. De bizonyságot tesz nekünk a Szentlélek is, mert ezután az ige után, hogy ez az a szövetség, amelyet kötök velük ama napok múltán, így szól az Úr. Törvényemet szívükbe adom, és elméjükbe írom. Bűneikről és gonoszságaikról pedig többé nem emlékezem meg. Ahol pedig a bűnbocsánatról van szó, ott nincs többé bűnért bemutatott áldozat. Mivel pedig atyám fiai, teljes bizalmunk van a szentébe való bemenetelhez Jézus Krisztus vére által, azon az új és élő úton, amelyet ő nyitott meg előttünk a kárpit, vagyis az ő teste által, és mivel nagy papunk van az Isten háza felett, járuljunk azért oda igaz szívvel és teljes hittel, mint akiknek a szíve megtisztult a gonosz lelkiismerettől, a testét pedig megmosták tiszta vízzel. A reménység hitvallásához szilárdan ragaszkodjunk, mert hű az, aki ígéretet tett. Ügyeljünk arra, hogy egymást kölcsönösen szeretetre és jó cselekedetre buzdítsuk. Saját gyülekezetünket ne hagyjuk el, ahogyan egyesek szokták, hanem bátorítsuk egymást annyival is inkább, mivel látjátok, hogy közeledik az a nap. Imádkozunk. Úrunk, tényleg áldott vagy, hogy te vagy az, aki egy biztos pont látsz valamennyiünk életében. És te látod azt is, hogy kinek mennyire van most erre bizonyos, mennyire nehéz, mennyire van szüksége erre a biztos pontra. Te látod azt, hogy ki milyen élethelyzetben van, mi megy keresztül. Én arra szeretnének téged kérni, hogy áld meg Montit, az igét hirdetőjét, hogy mindenki ezzel tudjon jutni az üzenet, amit te nekünk szánsz. Amen.
Elsőleg a gyülekezete észrevette, hogy az utolsó hónapban elég sokat utaztam, és amikor utaztam, volt sok lehetőség beszélgetni emberekkel. És az egyik dolog, amiben csodálkoztam, az, hogy hány emberrel beszéltem, akik azt kifejeztek, hogy ott hagytak az egyházat. Hogy ők úgy döntöttek, hogy ők tovább nem fognak járni gyülekezetbe. És amikor beszéltem ezek az emberekkel, próbáltam kideríteni, hogy mi az oka. Miért van az, hogy valaki hoz azt a döntést, hogy én eddig jártam, de ettől kezdve nem. És amiben megleptem, az volt, hogy a legtöbb helyzetben az embernek nem volt problémája Istennél. És nem volt problémája az, amit olvas az igében. Hanem a probléma a keresztény emberek. És valahogyan azt kifejeztek, hogy csalódtak hívő emberekben. Valami olyan képmutatást láttak, olyan, hogy azt mondjuk, hogy ha ez a kereszténység, ez nem kell nekem. Valahogyan azt éreztem, hogy ezek az emberek azt mondták, hogy valahogyan én nem tudok látni Istent, én nem tudok látni Jézust a keresztények miatt. Amikor ezt hallottam, kezdtem gondolkozni, hogy miért van ez? Hol van az, ahol mi, mint keresztény emberek, hibázunk? És valahogyan azt láttam, hogy ugyanaz a probléma gyakran előfordul az egyházban, és így nem konkrétan beszélünk rólunk, mint gyülekezet, hanem egyetemesen az egyházról nagyon sok helyen. Nagyon sok ember a gyülekezetben ugyanolyan, mint a fariseusok, akivel találkozunk az új szövetségben. Olyan emberek, akik azt mondnak saját magukról, hogy én jobb vagyok, mint te. És akkor ez van, amit gyakran ez a fajta gondolat átjön a hitetlen emberhez, amikor ő találkozik a hívő emberrel. Lehetséges, hogy a hívő ember nem mondja ezt, de mégis valahogyan a hitelen ember azt mondja, vagy azt érzi, hogy ez a keresztény ember azt gondolja, hogy ő jobb, mint én. És ez csalódás okoz. A másik az, hogy azt tapasztalnak, hogy ezek a keresztény emberekkel, akivel találkoznak, ítélkeznek. És mindig tudnak mutatni az újakkal, hogy mi az, ami nem jó a te életedben. És nagyon szívesen beszélnek veled arról. És ez az ítélet, emiatt az emberek azt mondják, hogy én nem akarok állandóan hallani az emberektől, hogy mi a probléma velem, és mi az, amit nem jól csinálom. Esetleg egy harmadik dolog, amit láttam, azt, hogy amit olvasunk a Máté Evangélium a 25. részben, amikor ott van az utolsó ítélet. És Jézus azt mondja az embereknek, hogy amikor éhes voltam, amikor szomjas voltam, amikor ez volt velem, és akkor azt mondja, hogy voltak olyan emberek, akik odaértek és segítettek. De utána azt olvasunk a Máté 25-ben, hogy volt mások. És a mások ezt mondtak. Akkor ezek is így válaszoltak nekik. Uram, mikor láttunk téged éhezni vagy szomjózni, jövevénynek vagy messzelennek, betegen vagy börtönben, amikor nem szolgáltunk neked? És valahogyan itt látjunk, hogy mint egyház mi vak vagyunk. És mi nem veszünk észre a problémák, ami ott vannak mellettünk a világban. Remélem, hogy a következő fél órában tudunk megnézni, hogy mi az, amit Isten mond erről a helyzetről, és mi az, amit Isten vár tőlünk. Először a felolvasott ige szakaszban találkozunk azzal, hogy Isten egy szövetséget kötött velünk. Érdekes módon, hogy ha mi nézünk az Ószövetségben, látjunk, hogy újból és újból volt olyan szövetségek, amit Isten kötött emberekkel. Látjunk, hogy ő egy szövetséget kötött Noéval. És a szövetséget, amik ő kötött Noéval az özönvíz után, az volt, hogy Isten megígérte, hogy ő többet nem fog ítélni a világot egy olyan árvízzel, ami megöl mindenkit. Ez egy szövetség, amit Isten kötött Noéval. Ez egy oldalú szövetség, mert ebben a szövetségben Isten kijelentette, hogy ő ezt fog, vagy pontosan nem fog csinálni. Nem volt feltétel, nem volt semmi mást, amit Noé kellett csinálni, vagy más kellett csinálni, hogy érvényben maradjon ez a szövetség. Ez egy oldali szövetség. Isten ezt mondta, hogy én ezt nem csinálom. És mi látjunk azt, hogy ő adott egy bizonyíték, azt a szivárván, amit mi látunk. Ő azt mondja, hogy ez egy jel, amit tudtatok látni, és amikor láttok ezt a jelet, tudhatok azt, hogy én megígértem valamit. És ha mi gondoljunk Istenről, azt kell látni, hogyha Isten megígér valamit, akkor az igaz, és Isten fog betartani azt, amit ő megígér. Később egy szövetséget kötött Ábrahámmal. És akkor azt a szövetséget, amit ő kötött Ábrahámmal, az, hogy ő fog áldani az Ábrahám népét. Az elején ez az áldás volt az Ábrahám nélkül, azok az emberek, ami testből, fizikailag az Ábrahám utódjai. De mi látjunk, hogy idővel ez változott, és nem volt az a lényeg, hogy az Ábrahám testi utódja, hanem az Ábrahám lelki utódja. És ő azt megígérte, Isten azt megígérte, hogy az Ábrahám lelki utódjai ő fog megáldani. Ez egy szövetség, amit ő kötött Ábrahámmal. Látjunk, hogy szinte Mózes elkötött szövetséget, a Dávid elkötött szövetséget, és utána a Jeremiás könyvében látjunk azt, hogy ő ígér egy új szövetség. És amit olvasunk itt a zsidók 10. részben, a szerzőr idézi ebből a szövetségből, amit először elhangzott a Jeremiás könyvében. És ez egy olyan szövetség, amit ő ígér, ami érvényes az új szövetségben. Ez a szövetség, olvasunk az 1. Korintus 11. részben, ez a Krisztus vére által jön létre. És ez az új szövetség azt kifejezi a mai embernek, hogy van lehetőségünk kapcsolatban kerülni Istennel, nem azon az alapján, amit mi teszünk, hanem azon az alapján, amit Isten tett Jézusban, amikor Jézus meghalt a mi bűneinkért. Ez az alap, és így lehet kezdeni ezzel az új szövetséggel, az Isten ajándéka. Fontos, hogy mi megértjünk azt, hogy az új szövetség az alap a hívő ember életében. És az új szövetség az valamiben, amiben Isten kezdeményez. És Isten adja a megoldást a mi problémáinkra. A kérdés nekünk az, hogy mi úgy döntöttünk, hogy éljünk ezzel a lehetőséggel, vagy nem. És ha mi úgy döntünk, hogy mi éljünk ezzel a lehetőséggel, akkor a következő lépés az, hogy mi úgy tudunk élni ebben a szövetségben, ha mi együtt vagyunk más hívő emberekkel egy közösségben. A szövetség, ami van, nem egy olyan szövetség, amit az ember egyedül éli, külön más emberektől, hanem ez a szövetség összehoz minket egy közösségben, egy gyülekezetben. És így fog kell tenni a kérdést, hogy ebben a szövetségben mi a gyülekezet feladata? Mi az, amit a gyülekezet kell tenni? És alapvetően én azt látom, hogy a gyülekezet feladata van két fő irányba megy. Az egyik irán az, hogy a gyülekezet mit tud adni a hívő embereknek, akik jönnek abba a közösségbe. És ha mi gondolkodunk ezen, mi azt tudunk mondani, hogy a gyülekezet feladata, ahogyan Paul írt a Kolossi 1.28-ban, a gyülekezet feladata segíteni abban, hogy minden hívő ember legyen teljes Krisztusban. Az nem jelenti azt, hogy minden hívő ember tökéletes lesz, hanem azt jelenti, hogy a gyülekezet feladata segíteni a hívő emberek, hogy minden hívő ember legyen érett az ő hitében. Ez egy kicsit ugyanaz, mint ami történik egy családban. A szülők feladatuk a gyerek nevelésben segíteni azt a gyereket, hogy az a gyerek tud egy teljesen önálló életet élni abban az értelemben, hogy nem függ a szülőktől. Nem függ a szülőktől anyagilag, nem függ a szülőktől, hogy biztosítnak egy otthon neki, nem függ a szülőktől, amikor kell hozni egy döntést. Persze, egy felnőtt gyerek meg mindig lehet kérni tanácsot a szülőktől. De az érett ember már a saját felelőssége, hogy ő hozzon a döntést. A családban, ahogyan nő egy gyerek, ő jut arra a pontra, hogy ő tud önállóan gondoskodni magáról és élni. Azt nem jelenti, hogy most már nincs család, és hogy az a család nem fontos, de változik a felelősség. És valahogyan azt kell látni, hogy a gyülekezet feladata is segítséget adni minden hívő embernek, hogy ő tud érett lenni Krisztusban. Kérdezem, érett vagy a hitedben? Ha nem, mi hiányzik? Mi az, ami kell, hogy tudsz tovább növekedni a hitedben? Mert gyülekezet, mi próbáljunk segíteni. Mi próbáljunk adni azokat a lehetőségek mindenkinek, hogy ő tud érett hívő lenni. Mi csináljunk azzal, hogy vasárnaponként összejövünk, mert gyülekezet. Mi csináljunk azt, hogy két hetente szervezünk házi csoportokat. És azért van a házi csoportok, hogy aki részt vesz abban, ő tud növekedni az ő hitében, és ő tud jutni arra a pontra, hogy ő érett az ő hitében. Ez egy lehetőség, amit mi próbáljuk biztosítani. Minden évben szervezünk egy gyülekezeti hetet nyáron. Mi nem szervezünk egy gyülekezeti hetet nyáron, hogy legyen tele az ember naptárja nyáron. Mi azért szervezünk egy ilyen hetet, mert mi azt látjuk, hogy ez fontos az ember életében, hogy ő tud kijönni a világból, és tud csendben lenni, testvérekkel és Isten előtt. És akkor ez egy olyan dolog, amit mi meg vagyunk győzve, tud segíteni az ember abban, hogy ő érett legyen a hitben. Ha ez nem lenne a helyzet, akkor nem szerveznünk ilyen hetet. Az évek folyamán többször a gyülekezetben szerveztünk Biblia iskolát. És a Biblia iskola célja és feladata az volt, hogy az ember tud növekedni az ő hitében. Hogy ő tud érett lenni. Ez a gyülekezet feladata. Az egyik feladata az, hogy segítséget adni minden gyülekezeti tagnak. A másik feladata a gyülekezetnek a misszió feladata. Az, hogy mi hirdessünk az evangéliumot. pár héttel ezelőtt beszélgettünk a János 17. részről, amikor Jézus imádkozott a tanítványokért, és imádkozott értünk, és ő azt mondta, hogy a mi feladatunk a világban lenni, de nem a világból. És az volt az ő ima, hogy őriz meg minket, amikor mi ott vagyunk a világban. A hívő ember feladata nem menekülni a világból, nem elkerülni a világot, hanem a világban kell élni. Együtt kell élni hitetlen emberekkel. Ez az egyház feladata, hogy mi elérjünk embereket a jó hírrel, hogy mi segítsünk őt látni, hogy mi az evangélium, és mi a jó hír. Mint gyülekezet, mi azért adjunk támogatást különböző emberek, akik misszióban vannak, itt Magyarországon és más országokban. Az alatt célal, hogy ők tudnak végezni ezt a feladatot, amit Isten adott a gyülekezetnek. Hogy mi hirdessünk az evangéliumot. Szóval ez a két feladat a gyülekezetnek. Az egyik segíteni a hívőket, a másik elérni a hitetlenek. Ha lehet összefoglalni, de mi az, ami jellemző a gyülekezetről. És esetleg megint kell menni vissza a János evangéliumba a 13. részre, a 35. verstől, amikor Jézus beszélt a tanítványokkal, és azt mondta, hogy azért fognak tudni, hogy az én tanítványaim vagytok, mert szeretitek egymást. És az a szeretet, az vonzó lesz. Megint látom azt, hogy azok az emberek, akivel beszéltem, akik csalódtak az egyházban, az egyik oka, hogy csalódtak az, hogy nem látnak azt a szeretet, amit kell, hogy legyen jelen az egyházban, amit kell, hogy legyen jelen a helyi gyülekezetben. És ha mi találkozunk egy olyan közösséggel, hogy az a szeretet jelen van, akkor az a közösség vonzó lesz. A gyülekezet feladata az, hogy legyünk irgalmasok, az, hogy adjunk vigasztalást embereknek. De fontos, hogy mi megértsünk valamit, amikor mi beszéljünk az egyházról, beszéljünk saját magunkról. Mert egy intézmény nem tud irgalmas lenni. Egy intézmény nem tud vigasztalni valakit, hanem az egyház, a gyülekezet emberekből. És akkor lényegében mi vagyunk a gyülekezet. És akkor itt merül föl a kérdést azt, hogy mi a hívő ember feladata. Mi az, amit Isten vár tőlünk. És vissza kell mennünk erre a gondolat a szövetségről. A Bibliában mi látunk különböző helyzetek, amikor van szó egy szövetségről. Például a Jobb könyvében, a 31. részben, az első versben, Jobb azt mondja, hogy ő egy szövetséget kötött a saját szemével. És ő egy olyan szövetséget kötött az ő szemével, hogy ő azt mondja, hogy mi az, amit fogok nézni, és mi az, ami nem. Érdekes kifejezés ez, hogy egy ember tud egy szövetséget kötni saját magával. De néha szükség van erre a mi életünkben. hogy mi egy szövetséget kötünk magunkkal, hogy bizonyos dolgokban mi hogyan fogunk élni. Isten szerint, vagy nem Isten szerint. Egy másik helyzet, ahol nagyon gyakran följön a szövetség kifejezés, amikor beszéljünk a házasságról. És mi azt tanítjunk, hogy a házasság egy szövetség két ember között. És abban a szövetségben mi ígérjünk valamit. Mi ígérjünk, hogy független attól, hogy mit csinál a másik ember, én fogok szeretni őt. Konkrétan az eskü szövegben mi azt mondjuk, hogy jó napokban és rossz napokban. Egészségben és betegségben. Én azt mondom, hogy lényegében a szövetség nem kell, amikor van jó napok. A szövetség nem kell, amikor van egészség. Mert akkor nincs kérdés, akkor minden rendben van. A szövetség akkor kell, amikor van nehézség. És akkor kell az a szövetség, hogy én Isten előtt és emberek előtt én vállaltam valamit. Én egy szövetséget kötöttem, hogy én ebben a kapcsolatban én fogok szeretni a társamat. Nagyon fontos, hogy mi látjunk, hogy mennyire komoly egy szövetség. És az egyik az, hogy milyen fontos, hogy a szövetség maradjon érvényes, amikor vannak a nehézségek. Mert ugyanez van, amikor beszéljünk erről a szövetségről, ami van az ember és Isten között. Itt a zsidókhoz írt levél a 10. rész a 23. versben a kövek között olvasunk. A testet pedig megmosták tiszta vízzel a reménység hitvallásához szilárdan ragaszkodjunk, mert hűséges az, aki ígéret tett. Szilárdan ragaszkodunk valamihez. És itt arról beszél, hogy milyen a mi kapcsolatunk Istennél. Milyen a mi közösségünk vele, milyen a mi szövetségünk vele. És a gondolat itt, hogy a mi feladatunk szilárdon ragaszkodni hozzá. Ez hogyan megy? A héten az egyik ismerősöm küldött nekem egy cikket, és a címe volt, hogy mi a legfontosabb idő a gyülekezetben lenni. És ő azt mondja, a legfontosabb idő a gyülekezetben lenni, az idő, amikor mi nem érzelmileg akarunk ott lenni. Világos? A legfontosabb pillanat, hogy ott kell lennél a gyülekezetben, az, amikor érzelmileg nem akarsz ott lenni. Mert az időpont, amikor a legnagyobb szükséged van rá. És azért fontos, hogy mi megértjünk, hogy ez egy szövetség. És amikor mi kötjünk azt a szövetség Istennel, mi azt mondjuk Istennek, amikor hiányzik az érzések, akkor is én veled fogok járni. Én akkor is fogok vasárnap reggel fókelni, és menni templomba. Én akkor is fogok elvinni a fáradtságot, hogy részt veszek abban a házi csoportban. De mi történik a legtöbb ember életében? Amikor jön a depresszió, amikor jön a nehézség, akkor azt mondjuk, jó, akkor én nem megyek. És lényegében, amikor mi azt csináljuk, azt elvágjunk a lehetőséget, hogy kapjunk a segítséget, amit Isten akar adni. Mert Isten ad nekünk a bátorítást, Isten gyógyít minket a közösségben. Ha itt vagy ma, akkor valószínűleg nem vagy ilyen mély ponton. Valószínűleg most nem az érzelmi dolog, hogy én nem akarok itt lenni. Lehet, hogy van egy vagy két ember, aki mégis az benne van, és mégis itt van. Az jó. De szeretnék kérni most, hogy most kell megerősíteni azt a szövetséget Istennél. És most kell hozni azt az akarati döntést, amiről van szó itt, azt, hogy én szilárdon fogok ragaszkodni. És ha most, amikor erős vagyok, hozom azt a döntést, létrehozom azt a szövetséget, amikor jön a nehézség, és esetleg ez nem túl jól hangzik, de én tudok garantálni, hogy a nehézség fog jönni. Garantálom, hogy lesz olyan pont az életedben, amikor azt mondsz, hogy elég. Nem bírom tovább, szeretnék bedobni a törők között. Befejeztem Istennel, befejeztem a gyülekezettel. Most kell húzni a döntést, hogy én egy szövetséget kötöttem Istennel. És én ragaszkodom hozzá. És én megteszem azt, amit Isten kér tőlem. És valamit tudok garantálni. Isten hőséges. Bárhol, ahol nézünk az igében, az Ószövetség oldalak tele van azzal a gondolattal, hogy Isten hőséges. Az Újszövetség oldalak tele van azzal a gondolat, hogy Isten hőséges. Isten soha sem fog nem betartani az ő részét. Egy házasságban előfordulhat, hogy a társad nem tartja be az ő részét. De a kapcsolatod Istennél nincs olyan, hogy Isten nem tartja be, amit ő ígér. Nagyon fontos, hogy mi megértjünk azt, hogy milyen a mi Istenünk. És hogy ő azt ígér, hogy ő mindig velünk lesz. Ha tovább olvasunk itt, a zsidókhoz írt levelben a 24. rész. Úgy jöjjünk arra, hogy egymást kölcsönösen szeretetre és jó cselekedetre bűzdítsünk. Úgy jöjjünk, odafigyeljünk, amikor mi találkozunk a testvérekkel, hogy mi bűzdítsünk őket a szeretetre és a jó cselekedetre. Hogy vagy ezzel? Ez valamit, amit mi teszünk? Vagy esetleg egy kicsit jobban tudnunk tenni ezt? van valami mód, ahogyan mi tudunk fölemelni a másik embert? Vagy inkább lenyomjuk? Én azt mondom, hogy mindenkinek szükség van a bátorításra és a buzdításra. A héten találkoztam egy régi ismerősömmel, egy református lelkész, és ő azt mondta, hogy nagyon örülök, hogy találkozunk, mert tudom, hogy két héttel ezelőtt volt születésnapod, és én hoztam ajándékot. Nem vártam azt. Ő írt a születésnapomon, de amikor találkoztam vele a héten, ő születésnapi ajándékot hozott nekem. És azzal az ajándékkal ő adott egy képes lapot, és abban a képes lapban ő leírt nekem olyan bátorító dolgokat. Nagyon jól esett. Nagyon jól esett, amit ő írt. Bátorított. Én azt mondom, hogy azzal a képes lappal én kaptam elég buzdítást a következő fél évre. És az a képes lap valószínűleg gyakran fogok fölvinni. És újból olvasni azt. Mikor utoljára tudtad ilyenfajta bátorítást adni valakinek? Mennyire nyitva van a mi szemünk arra, hogy mi tudunk így üdélni a gyülekezetben, és ilyenfajta bátorítást tudunk adni egy másik embernek? A következő versben, a 25. versben, saját gyülekezetünk ne hagyjunk el, ahogyan egyesek szoktak, hanem bátorítjunk egymást. Annyival is inkább, mivel látjátok, hogy közeledik az a nap. Ez az ige, sajnálom, nagyon gyakran félre van értelmezve. Mert vannak olyan emberek, akik azt olvasunk, hogy a saját gyülekezetek nem hagyjunk el. Ők azt mondnak, hogy ha tag vagy egy gyülekezetben, mindörökké kell tag maradni abban a gyülekezetben. Ez az igé nem mond azt. Ez az igé azt mondja, hogy ne hagyjad el a keresztény közösséget. Ha tartozol egy közösséghez, legyél ott. És ne legyél ott csak fizikailag, legyél ott teljes szívvel. Az, hogy az ember tud teljes szívvel ott lenni, akkor fizikailag ott kell lenni, de az nem a lényeg, hanem a teljes szíved ott kell lenni abban a közösségben, ahol vagy. Ez nem valami, ami úgy mondom, hogy önkéntes, hogy esetleg csinálom ezt, vagy esetleg nem. Ez, amit Isten kér tőlünk. Amikor valaki egy gyülekezetben van, azt kell látni, hogy a szerepünk nem ugyanaz, mint egy foci mérkőzésen. Azok az emberek, akik ülnek a nézőtéren, és néznek a mérkőzést. Aki egy gyülekezetben van, az nem egy néző, hanem egy résztulajdonos. És a résztulajdonos hozzáállás egészen más, mint egy néző. A résztulajdonos mindent megtesz, ami tőle függ, hogy az, amit csinál, az maradjon, ha üzleti oldalon van, nyereséges. Ha gyülekezetről van szó, az, hogy az maradjon egészséges. Túl gyakran mi nézők vagyunk. És a néző, amikor bejön, azt mondja, hogy azt a zene, amit választottak ma, ha én választottam volna, én mást választottam volna. A néző azt mondja, hogy a lelkész miért választott azt az igét? Az nem érint engem, kellett volna valami mást. A néző kritikus szemmel ítéli valamit. Hányszor van az, amikor a házi csapat nem jól játszik, és kikapnak, hogy a nézők kezdenek csúfolni a saját csapatuk. A résztulajdonos nem csinál ezt. A résztulajdonos azt mondja, hogy segítenem kell. Tennem kell valamit, hogy ez jobb, hogy ez változom. Amikor kis gyerek voltam, 1961-ben lett egy új elnök az Egyesült Államokban. Kennedy lett az elnök akkor, és az Egyesült Államokban, amikor valaki bekerül abba a pozícióba, mindig az első januárban, miután választanak őt, ő tart egy beszéd. És a Kennedy 1981-ben a következőt mondott az ő beszédjében. Ő azt mondja, hogy kedves amerikai társaim, ne kérdezd, hogy mit csinálhat az ország neked, hanem tegyél föl a kérdést, hogy te mit tehetsz az országodért. Ő ezt a kérdést tett, amikor beszélt egy országról. De én úgy érzem, hogy ugyanazt a kérdést kell föltennünk, amikor beszéljünk egy gyülekezetről. És a kérdés az, hogy ne tegyél föl, hogy én mit várom a gyülekezettől, hanem tegyél föl a kérdést, hogy én mit tehetem az Isten országáért ebben a helyi gyülekezetben. Amikor keresztény lettél, egy szövetséget kötöttél, Isten kötött egy szövetség veled. Isten az ő oldalon mindig hűséges lesz. A kérdést, ami nekünk kell válaszolni, azt, hogy mi hogyan éljünk abban a szövetségben. És szeretnék hangsúlyozni, hogy emberileg a feladatunk lehetetlen. De Istennél minden lehetséges. Az Ószövetségben mindjárt keresem, a Zákariás könyvében a a negyedik rész a hatodik versben. A kövek között olvasunk. Erről így szólt hozzá. Az Úr igéje ezt mondja Zerubbabelnek. Nem hatalommal és nem erőszakkal, hanem az én lelkemmel. Hogyan tudunk élni a keresztény élettel? Nem a saját erőnkkel, hanem az Isten lelkével. Jövő vasnap fogunk ünnepelni a pünköst, amikor Isten adta az ő lelkét nekünk. Isten lelke benned lakik. És Isten lelke ad nekünk mindent, ami kell, hogy mi tudunk élni a hívő életet. Ha mi függjünk tőle, akkor tudunk sok mindent elérni. Ha mi nem függjünk tőle, ha mi elfordulunk tőle, ha mi próbáljunk esetleg a saját erőnkkel, kudarc lesz. Ahogyan Kennedy kérdezte az amerikai néptől 50-valahány évvel ezelőtt, Isten kérdez tőlünk. Ne kérdezd azt, hogy mit tud tenni a gyülekezet érted, hanem tedd fel a kérdést, mit tudsz tenni a gyülekezetedért. Imádkozunk. Édes Atyánk, örülünk, hogy látjunk végig az Ószövetségben, hogy újból és újból voltak szövetségek, amiben te ígértél dolgokat, és azt tudunk látni, hogy minden helyzetben megbízható voltál, és megtettél azt, amit megígértél. Örülünk, hogy az új szövetség is egy ilyen szövetség, amiben, amit te megígértél, hőséges leszel. Kérjünk, segíts minket, hogy tudunk dönteni melletted, és hogy tudunk dönteni most, hogy mi hűséges fogunk maradni hozzád. Segíts most, hogy mi tudunk egy olyan szövetséget kötni veled, hogy amikor hiányzik az érzelmek, amikor úgy érzünk, hogy nincs erőnk, hogy ezek a helyzetekben is tudunk a lélekből élni, és a lélek által járni veled. Ezt kérjünk Jézus Krisztus nevében. Amen.